Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy öröm érte az európai kisebbségek képviselőit, egészen pontosan a Máltán, az Európai Néppárt kongresszusán résztvevő RMDS küldöttség tagjait is, azzal, hogy március 29-én az Európai Bizottság új ezúttal kedvező döntést hozott a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés bejegyzésével kapcsolatosan, hogy miért történelmi ez a pillanat, illetve mit kell tudni erről a momentumról, mit tartalmaz és hogyan tovább az jog keretbe foglalásával kapcsolatosan. Erről beszélgetünk a mai műsorban jeles vendégünkkel, Vince Lóránttal, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUER-nek az elnökével, az RMDS külügyi titkárával. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kézben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ha kérdéseik vagy hozzászólásaik vannak, akkor kérem bátran tegyék meg, tegyék fel azokat. Telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es. SMS-eket a 0740-27-4-1-6-5-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt Vince Lóránt, térjünk akkor vissza erre a jelentős történelminek is nevezett momentumra. Miért fontos ez a mozzanat, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés részleges bejegyzését?
Tulajdonképpen azért történelmi ez a pillanat, hogy első alkalommal jegyzett be az Európai Bizottság, egyáltalán fogalmazott meg egy olyan dokumentumot, amelyben szerepelnek a kisebbségek, a nyelvi sokszínűség Európában. Ez gyakorlatilag múlt héten ünnepeltük ugye a római szerződés 60. évfordulóját, 60 esztendő alatt nem történt egy ilyen jelentős lépés, mint a mostani, amikor gyakorlatilag az Európai Bizottság bejegyezte a Minority Safe Pack kisebbségi kezdeményezést, és már ott a kezdeményezésnek a céljai között szerepel egyértelműen az, hogy felkéri az Európai Uniót, hogy fogadjon el a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét növelő és az unió kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat, és aztán következik a felsorolás, talán bemegyünk majd a részletekbe, hogy a különböző szakpolitikai területeken milyen javaslatokat fogalmazott meg ez a kezdeményezés. De történelmet írtunk azért is, mert ez az első polgári kezdeményezés, amely pert nyert a luxemburgi törvényszéken. Tehát, hogyha profánul fogalmazok, akkor az Európai Bizottság azzal számolt első körben, hogy gyorsan lesöpri az asztalról ezt a javaslatot. Azt mondja, hogy ez nem uniós kompetencia, hanem a tagállamok jogkörébe tartozik, és akkor ezzel le van tudva a probléma. Nem számítottak arra a kitartó, és hát gyakran sziszifuszinak tartott munkára, amelyet mi elvégeztünk az elmúlt 4 esztendőben. 2013-ban próbáltuk bejegyezni először ezt a kezdeményezést, tehát eltelt közben 4 év, akárhogy számoljuk. De 4 év alatt rengeteget dolgoztunk, a bírósági pert megfelelőképpen előkészítettük, jó ügyvédeink voltak, jó érveink voltak, nagyon erős kisebbségi szolidaritást alakítottunk ki, nagyon fontos személyiségeket állítottunk az ügy mögé, nem csak a kisebbségi közösségekből, hanem számos európai országból, államok, régiók támogatják ezt a kezdeményezést, úgyhogy egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy amit korábban itt a műsorban is a kisebbségi témát övező európai közönyről, falról mondtunk, az most leomlani látszik. Tehát ezen a falon, ezzel a kezdeményezéssel én úgy érzem, hogy akkora részt ütöttünk, hogy már nem lesz megkerülhető, és mindenképpen egy jogi aktus, jogi aktusok elfogadásával kell véget érjen az a folyamat, aminek most ez egy állomással regisztrálták végre, tehát elkezdődhet az aláírásgyűjtés.
Nem akarok ünneprontó lenni, csak menjünk vissza az időben, tehát az a bizonyos luxemburgi törvényszéki döntés, az február 3-án született, amikor is a bíróság hatályon kívül helyezte az Európai Bizottság korábbi elutasító döntéseit. Ön úgy fogalmazott egy nyilatkozatában, hogy ez egy szakasz győzelem. Na most normális módon, hogyha a bírósági döntésről van szó, akkor megfellebbezhető-e, és kell-e tartani attól, hogy az ellentábor az esetleg ilyen lépésre kötelezi el magát?
Gyakorlatilag már nem. Tehát a múlt heti bejegyzés, ez végleges, ezzel elkezdődik az aláírásgyűjtés, ezzel ez a polgári kezdeményezés az Európai Uniós intézmények számára egy legitim, egy valós problémákat felvető kezdeményezés, amely járhatja maga útját. Tehát ebből a szempontból valóban semmi félni való van. Nincs érdekes az, hogy az Európai Bizottság miután kézhez kapta az Európai Törvényszéknek a döntését, megfontolta, hogy fellebbezze, úgy döntöttek, hogy egyértelmű a határozat, az ítélete a törvényszéknek, nem kívánnak jogorvoslattal élni, és ők maguk ajánlották a részleges bejegyzést. Előbb ugye a kezdeményező bizottság a mi részünkről biztosította a bizottságot, hogy hajlandóak vagyunk tárgyalni, nyitottak vagyunk a párbeszédre, és erre válaszként az Európai Bizottság elhívotta, az Európai Bizottság főtitkár helyettesével tárgyaltunk, megalkottunk, hogyha úgy tettik, hiszen eredetileg a 11 intézkedési javaslatból ők 8-at fogadtak volna el részleges bejegyzésként, és volt még egy nagyon fontos pont a számunkra, éppen a regionális politikákhoz kapcsolódik, amelyet eredetileg nem akartak elfogadni, és sikerült meggyőznünk érvekkel, illetve támogatóink voltak az Európai Bizottságban is. Navracsics Tibor biztos úr ebbe az irányba igyekezett terelni az intézményi hangulatot és a döntést, és végül a 9 pontot jegyeztek be a 11-ből, egy ismétlem, egy alkú eredményeképpen, és ennek az előkészített döntésnek a nyomán múlt héten március 29-én az európai biztosok döntöttek arról, hogy ez a kezdeményezés megállja a helyét. Politikai vita nem is volt, hiszen ez egy jogi megállapítás, egy jogi anyag, amelyet elfogadtak a biztosok, és nem kívántak a részleteibe belemenni, mint ahogy nem is ez a feladata az Európai Bizottságnak ebben a szakaszban.
Szíves engedelmével egy picit később sorra vesszük a bizonyos 11 pontot, hogy mit is tartalmaznak ezek, és végül is melyek kerültek bejegyzésre ezekből. Csak azért megkérdezném, és ezzel tényleg lezárom a jogi háttér kérdését, azt is, hogy a résztvevő országok, mármint Románia és Szlovákia, akik ellene voltak ennek a kezdeményezésnek, ők sem fellebezhetik meg ezt a luxemburgi törvényszéki döntést, mert hogy állítólag van erre is lehetőség.
Éppen megfelebezhetik magát az ítéletet, de az nem változtat a tényen, hogy az Európai Bizottság már regisztrálta a kezdeményezést. Nagyon nehéz volna egyébként fellebbezni, hiszen csak az ítéletnek a tartalmára vonatkozhat a fellebbezés. Az meg elsősorban arra vonatkozott, hogy az első elutasítás a bizottságnak nem volt elég részletes. Abból a kezdeményezők nem érthették meg, hogy mi az, ami nem stimmel, mi az, ami elutasítandó. Nem voltak részletesen megindokolva a 11 intézkedési javaslat mentén, hogy mi az, ami befogadható, mi az, ami nem. A törvényszék azt a lehetőséget is nyitva hagyta, hogy részlegesen is be lehet jegyezni egy kezdeményezést, és hát ezekkel az eszközökkel élt gyakorlatilag a bizottság, amikor most bejegyezte a kezdeményezést, tehát tartalmi jellegű ítélet nem volt. A 11 intézkedést az Európai Törvényszék nem vizsgálta meg, csupán formai jellegű döntést hozott, hogyha úgy tetszik, és erre hivatkozva a bizottság egyértelműnek látta az ítélet tartalmát, nem kívánt fellebbezni, és így született meg ez a megegyezés, ami valóban egy történelmi folyamatában is, hiszen erre még nem volt példa. Ez az egész polgári kezdeményezés egy új történet, de mi új perspektívákat nyitottunk azok számára is, akik majd utánunk jönnek. Akik pedig ellenzik, hát végül is arról szól majd a következő egyesztendő Európában, hogy ellenzőket, támogatókat egyaránt meggyőzünk arról, hogy ez egy támogatásra érdemes ügy, hiszen a nemzeti kisebbségek, a nemzeti közösségek, a nyelvi csoportok, a regionális, akár anyaország nélküli csoportok támogatása is egy fontos európai cél, akik részei az európai kulturális hagyatéknak, amelyet közösen kell Európával megőriznünk, tehát semmi olyan nincs benne, ami bármilyen államérdeket sértene.
Azért muszáj volt megkérdezzem, mert bizonyára én is tisztában van azzal, hogy milyen vízhangot keltett a hazai román nyelvű sajtóban, a központi sajtóban ez az értesülés. És hát például az egyik legnagyobb példányszámú központi napilap, az AD Vörül hasábjain jelent meg egy olyan cikk, amely szerint Franz Timmermans alelnök váratlan ajándékot adott a szeparatistáknak, ez valahogy körülbelül így a cikknek a címe, tehát Franz Timmermanst hozták ki bűnbaknak mindamiatt, ami történt. De tisztán elmagyarázta, hogy akkor most már a helyzet ilyen formán sínen van. Akkor vegyük sorra, hogy melyek azok, mit tartalmaznak azok a pontok, amelyekbe az a 11 pont, amely a Minority Safe Pack-ben benne van, és melyek azok a pontok, pontosan az a kettő, amelyet végül is nem jegyezett be az Európai Bizottság.
Hát semmiképpen nincs benne az, amire az említett cikk hivatkozik, tehát etnikai szegregációra, kiválásra, szeparatista törekvésekre vonatkozó elemek értelemszerűen nincsenek benne, hiszen ezeket úgy az Európai Bizottság minden bizonnyal elutasította volna. És akkor mondom azokat, amelyek viszont benne vannak és amelyek fontosak. Az első az, hogy az EU fogadjon el egy ajánlást a kulturális és nyelvi sokféleség védelméért és előmozdításáért az Unióban, hiszen az Európai Uniónak meg kellene előznie, hogy bizonyos közösségek peremre szoruljanak, és ez nagyon sok kisebbségre érvényes lehet. Ezért lépéseket kell tenni az Unió nyelvei közötti valós egyenlőség biztosítása érdekében, hiszen az Unió nyelvei nem jelenthetik csak a hivatalos állami nyelveket, amelyek az Unió hivatalos nyelve is egyébként. A második pont az, hogy a támogatási programokat úgy módosítsák, hogy azok a kis régiókban élő és kisebbségi nyelvet beszélő közösségek számára elérhetőek legyenek. Itt az oktatás, művelődés, média és ifjúság terén létező támogatási programok kihasználása lenne. A harmadik pont egy nyelvi sokféleségi központ létrehozása, amely a pozitív gyakorlatok példáinak a megosztását tenné lehetővé a nyelvi közösségek között, különös tekintettel a regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélő csoportokra. A hálózatok rövid távú finanszírozása ugyanis egyelőre nem eléggé hatékony és nem is eléggé hatásos a számukra. A negyedik, ami a legfontosabb a számunkra, én azt gondolom, az a regionális alapokra vonatkozik, amely kimondja azt, hogy a regionális alapok megtervezésekor figyelembe kell venni a nemzeti kisebbségek helyzetét, illetve kulturális és nyelvi sokféleségének a szerepét, hiszen a program szabályzatai jelenleg nem teszik lehetővé azt, hogy a nemzeti kisebbséget javát szolgáló programok nyertesek lehessenek, ezért olyan pályázatokat kellene előnyben részesíteni, amelyek segítik a gazdasági és társadalmi fejlődést, illetve jó hatást gyakorol a kohézió folyamatára, a nemzeti kisebbségek védelmét, a kulturális és nyelvi sokféleséget be kellene illeszteni a kohéziós politikák tematikus célkitűzéseinek sorába. Aztán van a következő pont, amely egy kutatást rendelne Európa szociális és gazdasági fejlődéséhez való kisebbségi hozzájárulás értékéről. Azután pedig egy olyan pont, amely szintén bekerült, az az állam nélküli kisebbségek egyenlősége. Itt nagyon sok olyan közösség van, ha a Baltikumra gondolunk, az oroszajkúak, akiknek állampolgárságuk sincs, vagy a különböző országokban élő nomád romákra gondolunk, akiknek a helyzete nem tisztázott, de sajnos Romániára is van ugye erre példa. Erre kérünk egy olyan megoldást, amely az unió állampolgárainak jogaihoz való közelítését célozza az illető közösségek esetében is. Aztán jön egy másik csomag, ami az audiovizuális és egyéb média tartalmakra vonatkozik, például az egységes szerzői jogi piac létrehozása, ismerjük a geoblocking, a sportközvetítések, a határokon átnyúló sportközvetítések problematikáját, hogy az ország határon gyakorlatilag a jel nem jöhet át, hiszen a szerzői jog csupán az adott területre vonatkozik, tehát a kisebbségi csoport, amely a határ túloldalán van, nem részesülhet abban a tartalomban. Ezt célozza ez a javaslat együtt azzal is, amely az audiovizuális médiaszolgáltatásról szóló irányelvet módosítja, úgyhogy a kisebbségek által lakott régiókban biztosítsa az audiovizuális szolgáltatások és sugárzott tartalmak vételének szabadságát, analóg és digitális műsor sugárzás esetében egyaránt, a tartalmak földi és műholdas sugárzás esetén is. Aztán van még egy pont, amely a kisebbségi közösségek regionális állami támogatására vonatkozik. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy olyan vállalatok, amelyek kulturális tartalmat, kisebbségi médiát, bármilyen kulturális terméket állítanak elő a kisebbségek számára, azok részesülhessenek állami támogatásban, és emiatt ne indítson eljárást ellenük az Európai Bizottság a de minimis kötelezettség szegés alapján. Nos, ezek azok a pontok, amelyek benne vannak a csomagban. 9-et soroltam fel, lehet, hogy túl gyors volt a hallgatók számára, de valóban egy komplex csomagról van szó. Én remélem, hogy a következő egyesztendőben még lesz mód arra, hogy részletesen ismertessük ezeket, illetve megragadjuk azokat a pontokat, amelyek az erdélyi magyarok számára például rendkívül fontosak. És akkor elmondom azt a kettőt is, amely kimaradt. Az egyik az európai parlamenti választásokon a kisebbségi közösségek képviseletére vonatkozik, abban az esetben is, hogyha nem rendelkeznek a bejutáshoz szükséges támogatással, szavazatszámmal. Ezt arra való hivatkozással utasította el a bizottság, hogy az elsődleges jogalkotó az Európai Parlament, amely megfogalmaz egy ajánlást az európai parlamenti választásokra. Ez egy elfogadható érv végül is, és az Európai Parlamenttel én azt gondolom, hogy egy jó partneri kapcsolat alakulhat ki, és ezt a kérdést is valamilyen módon sikerül a parlamenti közbeszédbe bevinni. Aztán van egy másik téma, amelyet én sajnálok, hogy kimaradt, és az az egyenlő bánásmód kérdése, amelyet azt javasoltunk, hogy terjesszék ki az etnikai és a vallási megkülönböztetésre is. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a szerződések felsorolják tételesen azokat a területeket, amelyekre vonatkozik a diszkrimináció mentességi a direktíva. Ezek között nem szerepel az etnikai, ezért ezt nem tudják támogatni. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy amit nem tilt a törvény, azt tulajdonképpen lehetővé teszi, de hát ezzel gyakorlatilag alul maradtunk. Azzal együtt is több mint 80%-a az eredeti javaslatainknak ott van, benne van ebben a csomagban. Ezzel bátran mondhatjuk azt, hogy európai kisebbségi jogalkotás folyamatát indítottuk el.
Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ez a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés a FUE-n legnagyobb politikai projektje, amelyben az RMDS-en kívül több politikai tömörülés ifjúsági szervezet is partner volt. Én azt hiszem, hogy úgy sportszerű, hogyha a partnereket is mindenképpen megnevezné.
Így van, ugye ez a kezdeményezés Erdélyből indult el, az RMDS-ből indult el, és a Dél-Tiroli Néppárt volt az első partner, akit megkerestünk a jó együttműködés okán, és együtt döntöttünk, hogy akkor ezt a FUE-n ernyője alatt lehetne a legszélszerűbben megszervezni, csatlakoztak hozzá az európai nemzetiségi ifjak, amely a FUE-n ifjúsági szervezete tulajdonképpen, és nagyon sok szervezet, köztük a felvidéki magyarok, és a FUE-n valamennyi tagszervezet, amely egyöntetően támogatták a különböző FUE-n kongresszusokon ezt a javaslatot. Mi azt is mondtuk, hogy innentől kezdve ez már a kisebbségi szolidaritásnak a megnyilvánulása. És ugye felállítottuk ezt a kezdeményező bizottságot a 7 uniós országból származó polgárbizottságát, Kelemen Hunor az egyikük, Hans Heinrich Hansen a FOEN volt elnöke a másikuk, a Dél-Tiroli volt kormányzó, Louis Dönwalder a harmadik személy, Valentin Inzko, aki az ENSZ bosznia-hercegovinai főképviselője és karintiai szlovén, ő a negyedik tag, az ötödik Janevicke de Vries, aki Fríz föld minisztere volt, tartományi minisztere volt abban az időben, Anke Sporendonk, a Schleswig-Holstein tartománynak az Európa ügyi minisztere, és Karl-Heinz Heinz Lambert, aki a Belgiumban élő németajkú közösség kormányának volt a vezetője abban az időben, tehát lefettük Európát, és olyan kisebbségi vezetőket állítottunk az ügy mögé, akik egyértelműen azt gondolják, hogy fontos közösen együtt Európai Uniós keretben előrelépni. És voltak mögöttünk az államok és a régiók, amelyek támogattak. Meg kell nézni, hogy most a múlt heti döntés után a német szövetségi kormánynak a kisebbségi biztosa Hartmut Kosik egy mennyire kedvező nyilatkozatot adott ki, amelyben gyakorlatilag teljes mellszélességgel a német kormány kiáll a kezdeményezés mögött. Nyilván nem is kérdéses az, hogy Magyarország ott van a javaslat mögött kormányként és az országgyűlés is, de kiemelném például Schleswig-Holstein tartományban több párti határozatot fogadtak el annak idején a Minority Safe Pact támogatása mellett, amikor az Európai Bizottság először elutasította, most pedig elfogadnak majd egy támogató nyilatkozatot, mielőtt megkezdődne a választási kampány Schleswig-Holsteinban, tehát mindenki egyetért azzal, hogy ez egy közös ügy, utána elmennek majd háborúzni a kampányban egymással. Ennyire jelentős ügyé nőtte ki magát, nagyon sok régióban ez a polgári kezdeményezés.
Néhány partnert megemlített. Visszautalnék a beszélgetés elejére, hogy ez a jó hír önöket Máltán érte, éppen az Európai Néppárt kongresszusán. Felsorolt néhány partnert, ezt már említettem, de volt ott más tagállamból, többek között, ha minden igaz, akkor Romániából a liberális párt képviselőinek csoportja is, akik szintén a néppártban vannak együtt önökkel. Nos, ők hogyan fogadták ezt a hírt, és egyáltalán a néppárt szempontjából, így mint a legnagyobb politikai tömörülés az Európai Parlament keretében, milyen támogatásra számíthatnak részükről?
Az előzetes beszélgetések alapján én úgy látom, hogy messze menő támogatást fogunk kapni, hiszen Kelemen Hunor szövetségi elnökkel együtt találkoztunk António López Isturizzal, az Európai Néppárt főtitkárával, aki spanyol származású, illetve Manfred Weberrel, aki az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportjának a vezetője, és mindketten a támogatásukról biztosítottak. Én azt gondolom, hogy ezt intézményi, néppárti konkrét támogatásra is tudjuk váltani. Ez nem most kezdődik, ez a támogatás, ugye 2012-ben a néppárt bukaresti kongresszusán fogadott el egy fejezetet az őshonos kisebbségek támogatásáról, és egy európai egységes kisebbségvédelmi jogi keret kidolgozásáról, tehát ott van a néppárt programjában. Ez a polgári kezdeményezés gyakorlatilag annak a célnak az egyik eszköze lehet, tehát a néppárt én azt gondolom támogatni fogja, most az, hogy nem minden alakulat áll majd mögé a néppártból, az elképzelhető, de a liberális kollégákkal, vagy a népi párt, a PMP képviselőivel sem beszéltünk a Minority Safe Pact-ről különösebben, számítunk arra, hogy lesznek ellenzői, viszont nekik is meg kellene érteniük, hogy ez egy európai keretet jelent, ez nem vesz el semmit sem a tagállami kompetenciából, sem a többség jogaiból, hogyha az európai kisebbségek nagyobb figyelmet élveznek a jövőben az uniós intézményekben.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 36 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke, az RNDS külügyi titkára. És akkor egy picit most már hazafele nézzünk is ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Mennyiben segíti ez a döntés a hazai kezdeményezést, mert ugyebár az köztudott, és tegnap elhangzott itt a napra kész műsorban is, az a szándék, hogy hamarosan az RMDS frakció egy anyanyelv használati törvény kezdeményezést nyújt be a parlamentben, amely többek között tartalmazza mindazon kritériumokat, amelyek az anyanyelv használattal kapcsolatosan törvényileg leszögezendő, a küszöb 10%-ra csökkentését is tartalmazza 20-ról, illetve amennyiben nem tartják be a törvényeket, szankciókat is kilátásba helyez. Nos, a európai helyzet, illetve ez a döntés mennyiben járulhat hozzá a hazai törvényhozásbeli sikerhez, ami az anyanyelv ápolást, az anyanyelv használatot, illetve a kisebbségi jogoknak az előtérbe helyezését, betartását célozhatja?
Én azt gondolom, hogy a cél közös, tehát a kiinduló pont mindkét kezdeményezés esetében az, hogy a közösségnek a legfontosabb értéke az a nyelv. A nyelvében él a nemzet, az anyanyelv használati jogok megléte, az anyanyelv használati jogok hasznosítása, az anyanyelvű oktatás mindenütt alappillére a kisebbségvédelemnek. Tehát mi azt szoktuk mondani, hogy az első szint az, hogy egy kisebbségnek a létét egyaránt legalább elismerjék, és azt követően a jogkövetelő harc első állomása az anyanyelvi jogokra vonatkozik. Kár az, hogy Romániában 2017-ben még csak itt tartunk, hogy az anyanyelvi jogokért kell harcolnunk, és egy olyan egységes szabályozás megteremtéséért, amely valóban magába foglalja a különböző törvényekben lévő jogi szabályozásokat, illetve szükséges ennek a küszöbnek a csökkentése, szükséges a jogszabály által hagyott kiskapuknak a pontos értelmezése, ne legyen az a bíróságoknak a jó indulatára, vagy éppen ellenkezőleg a rossz indulatára bízva, hogy egy-egy törvényes előírást hogyan értelmeznek. De ugyanez van Európában is, hiszen Európában sem szeretnénk többet, mint azt, hogy a kisebbségek által megszerzett jogok ne vesszenek el, illetve hogy a különböző országokban lévő jó gyakorlatokat osszák meg egymással a különböző tagállamok. Talán már itt a műsorban is elmondtam, hogy vannak olyan országok, amelyek komolyan veszik azokat a figyelmeztetéseket, megróvásokat is, akár ajánlásokat, amelyeket megfogalmaz az Európa Tanács minisztertanácsa, a kisebbségi keretegyezmény, vagy a regionális és kisebbségi nyelvek kartája kapcsán kialakított országjelentésekből. Románia megsértődik, Szlovákia megsértődik, vannak országok, amelyek megsértődnek ahelyett, hogy tanulnának és azon igyekeznének, hogy eleget tegyenek a nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak, és ahelyett, hogy azt biztosítanák, hogy a területükön élő nemzeti kisebbségek jól érezzék magukat, hiszen az nem a többség jogaiból veszel bármit is, hogyha a Romániában most 20%-ról 10%-ra csökken az anyanyelv használati küszöb, hanem a kisebbség jó hangulatához, a lojalitásának a növeléséhez hozzájáruló elemet jelent, hogyha a jogai biztonságban tudja, hogyha élni tud az anyanyelv használat jogaival. Én mindig azt mondtam, hogy a nemzetközi lobby, az európai lobby fontos hangulatában ahhoz, hogy Romániában is, a belpolitikában is jól tudjon előre haladni a képviselet, az RMDS, jó szelet tud fújni Európa a kisebbségvédelem vitorlájába otthon is.
Érkezett egy érdekes kérdés önhöz. Zsolt nevű hallgatónk írja SMS-ben. Jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, hogy melyik pontig mehet el ez a Dántanász gyűlöletpolitika, amelyet tudjuk, hogy felsőbb körökből irányítanak. A hétvégén is udvarhelyen zagyvasságoknak nevezte a magyar feliratokat. Nem igazán megnyugtató az a tény, hogy senki nem tesz semmit azért, hogy ezeket megakadályozza. A prefektusoknak is ő kezdett parancsolgatni, sőt, meg is szitta őket, hogy a kezükben van a hatalom, mégsem tesznek semmit a magyarkodások visszaszorításáért, stb. Kérdezi Zsolt.
Azt hiszem, hogy a válasz az előző kérdésben rejlik, tehát amennyiben ezt az új nyelvi szabályozást sikerül elfogadtatni Románia parlamentjében, akkor számos olyan kérdés sikerül tisztázni a jogszabályban, például az, hogy mit jelent a feliratok fordítása, hogy az nem feltétlenül tükörfordítást jelent, hanem a hagyományos megnevezésnek, a magyar hagyományos megnevezésnek a román fordítását is fordítva, és akkor gyakorlatilag Dantanász munkanélkül fog maradni, vagyis hogy a notórius feljelentgető rájön, hogy ez az ajtó a számára becsukódott, hiszen gyakorlatilag ilyen kiskapukat használ ki, és számít az államhatalomnak a rossz indulatára, és sajnos sok esetben az igazságszolgáltatásnak is a rossz indulatára ezekben az ügyekben. Nem véletlen, hogy egymásnak ellentmondó döntések születnek, hiszen a törvénykezés nem elég világos. Amit az RMDSZ most tenni szeretne a parlamentben, az az, hogy világos törvénykezés szülessen, amelyben ezeket a vitás ügyeket sikerül pontosan szabályozni, úgy, hogy a jövőben az anyanyelvhasználati jogok, a feliratok, a szimbólum használat, mindezek a kérdések végre úgy működjenek Romániában, ahogy egy európai jogállamban működniük kellene, ne minden felirat váltson ki egy újabb pert, és például láttam Hármasfaluban, mennyire próbálkoznak a helyiek, hogy valamilyen módon a magyar helységnév a hagyományos település neveket megjelenítsék. Nos, ezekre az ügyekre van szükség, egy olyan világos törvényi keretre, amely nem ad lehetőséget különféle interpretációkra.
Mi következik a továbbiakban? Elméletileg azt már tudjuk, hogy 1 millió aláírásra van szükség, legkevesebb 7 Európai Uniós államból. 12 hónap áll a kezdeményezők rendelkezésére, hogy ezt az aláírás csomagot összegyűjtsék. A 12 hónap az március 29-től kezdődött, bármint a visszaszámlálás, vagy pedig a kampánynak az elkezdése pillanatától?
Nem, valóban a regisztrálás pillanatától, tehát március 29-től kezdődött, és egy év áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy maga ennek az 1 millió aláírásnak az összegyűjtése nem lesz problémás, hiszen a 7 tagállamban mindenikben minimális aláírás számot állapít meg, és hogy akkor mondjak egy példát, Romániából legalább 24 ezer aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy a Romániában gyűjtött aláírások bekerüljenek ebbe a 7 országba. Na most azt gondolom, hogy ez nem jelent egy kihívást, vagy nézem Magyarországot, 15.750 aláírásról van szükség, Szlovákiában 9.750, tehát én azt gondolom, hogy a 7 tagállam egész könnyen össze fog jönni, és maga az 1 millió sem lesz egy bűvös szám. A nagy tét számunkra az, hogy ezt az évet úgy használjuk ki, hogy valamennyi kisebbségek által rakott régióban a lehető legtöbb tagállamban elindítsuk az aláírásgyűjtést, hiszen ezzel érjük el azt a célunkat, hogy egy évig figyeljenek ránk, bekerüljünk a központi médiába, hiszen eddig ugye azt mondtuk, hogy a kisebbség ügy sosem lesz a napirenden az első pont, mert mindig vannak fontosabb ügyek. De ez a polgári kezdeményezés egy picit ezt megváltoztatja, ennek az optikáját, hiszen azáltal, hogy pert nyert a legelsőt ebben az ügyben, illetve az, hogy sok állam, sok régió fogja támogatni ezt a kezdeményezést. Én azt hiszem, hogy az úgynevezett mainstream média, tehát a közmédiák a különböző országokból figyelni fognak erre a kezdeményezésre, és akkor érjük el a célunkat, ha nem csak az aláírások vannak meg, hanem az a nyomás is, az a szándék is, hogy Európában változtatni kell ezen az ügyön. Na most gyakorlatilag néhány előkészítő hónapra azért szükség van, mert mi bíztunk abban, hogy bejegyzik ezt a kezdeményezést, de azért nem álltunk úgy készen, hogy bármelyik nap elindítsuk az aláírásgyűjtést, tehát azért egy projektcsapatot össze kell állítani, vizuálisan, üzenetben, kommunikációban meg kell tervezni ezt a kampányt, és én azt gondolom, hogy ez a nyárig fog megtörténni, és szeptembertől indítjuk el élesben az aláírásgyűjtést, úgyhogy akkor azt jövő áprilisig lesz jó 7-8 hónap, amikor ezt maximálisan kihasználhatjuk majd Európában, de addig még lesz egy Fuen kongresszus Kolozsvárban, Nagyváron, amit látványosan annak szentelünk, hogy az első aláírásokat ott gyűjtjük össze, és az RMDS-beli reakciókat tekintve úgy tűnik, hogy nagyon sietnének a területi szervezeteink, az önkormányzataink elindítani az aláírásgyűjtést, tehát én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy Erdélyben már jóval hamarabb elkezdjük az aláírásokat, a támogatásokat összegyűjteni. Egyrészt papíron gyűlnek majd az aláírások, olyan típusú formanyomtatványon, mint amilyen a képviselőjelölésekhez, vagy az államelnök jelöléshez volt szükséges, másrészt online felületen is be lehet majd írni az adatokat, és egy gombnyomással regisztrálni az adatbázisba.
Lelőtte a poénomat, mert habatortának szántam a kolozsvári kongresszus megszervezésével kapcsolatos információkat. Egy picivel később erre csak visszatérünk, hallgatót köszönhetünk. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Jó napot kívánok, ezért már felét meghallottam arra, amit akartam kérdezni.
Akkor a másik felét röviden kérném szépen.
Igen, és de azon kívül azt akarom mondani, addig ebben a Romániában nem lesz jogállam, míg ilyen rothadt vezetés van. Mert csak így lehet nevezni ezeket, akik tolvajok, és ma látjuk a televízióban, hogy tényleg tolvajok, és mind meglopták úgy az államot, hogy jobban már nem lehetett semmit se csinálni. Tehát addig itt ebbe az országban nem lesz semmi se. Tetszik tudni, nagyon várjuk ténylegesen, hogy végre meglegyen az, hogy jogállam legyen, és ténylegesen a polgári érezze magát decens módra, hogy igen, élek egy olyan országban, ahol jó élni.
Továbbra is nagyon lesújtó véleménye van a hazai viszonyokról, kedves Renáti asszony.
Igen, tetszik tudni, én nekem vannak már előzőleg meghúzott vonalak, amely miatt haragszom erre az államra. És az pedig a lányomnak a helyzete volt, ugye? Na de mindegy, most már lejárt az is, hogy te.
Köszönjük szépen a véleményét. Igen, viszont hallásra, szép estét kívánok.
Minden jót.
Tisztelt Vince Lóránt, 2018. március 29-e határidő. Igaz?
Igen, így van.
Van egy bő 3/4 év hátra az európai parlamenti képviselő uraknak a mandátumából, mert 2019-ben választások lesznek. Napirendre kerülhetnek-e, természetesen figyelembe véve azt, hogy meg lesz az 1 millió aláírás, az, hogy konkrétan vita legyen a kisebbségi, az őshonos kisebbségek jogi helyzetével kapcsolatosan?
Azt gondolom, hogy a határidőket tekintve igen, hiszen lejár az egyéves aláírásgyűjtés, utána van még maximum 1 hónap, ami azzal telik el, hogy minden ország, tagállam ellenőrzi a fizikai aláírásokat, a papírokat, illetve vagyis a névjegyzékeket, illetve az online aláírásokat, és akkor láttamozzák, és azt mondják, hogy igen, valóban összegyűlt ez, tehát 1 hónap. Azt követően 3 hónapja van az Európai Bizottságnak arra, hogy egy közvitát szervezzen az Európai Parlamentben a kezdeményezés tárgyáról, illetve hogy kialakítsa maga álláspontját arról, hogy milyen jogszabályt kezdeményez, ha kezdeményez egyáltalán ebben az ügyben. Tehát, hogyha ezt tekintem, akkor április, május, június, július, legkésőbb szeptemberben, de attól tartok, hogy éppen nyár közepére, augusztusra fog esni az a határidő, amíg a bizottságnak véleményt kell mondania. Tehát még ebben a mandátumban, még ennek a bizottságnak ezzel a témával úgy kell dőlőre jutnia, hogy elinduljon a jogalkotási folyamat, ami természetesen hosszabb lesz néhány hétnél, néhány hónapnál, de én azt gondolom, hogy mindannyiunk felelőssége, tehát ez az európai parlamenti mandátum, ez az európai bizottsági mandátum kezdte el ezt az aláírásgyűjtést, ezt a témát, tehát valamilyen módon pontot is kell tennie a végére. Én ebben bízom.
Utolsó keresztkérdésem ezzel a témával kapcsolatosan az, hogy párhuzamosan folyik akkor ez az aláírásgyűjtés, illetve napirendre tűzési akció, úgymond a Brexit folyamatának a törvényesítésével, vagy a kilépésnek a konkretizálásával. A kettő nem üti majd egymást?
A Brexit elindíthat folyamatokat, és ugye mindig a kisebbségi törekvésekkel kapcsolatban felmerül Skócia, felmerül Észak-Írország, Katalónia, stb. Tehát én nem zárom ki, hogy valamilyen módon ezeket a témákat megpróbálják majd egy lapon emlegetni, de a Brexit az egy nagyon technikai folyamat, egy nagyon technikai egyeztetés alkú, amely legalább két évet vesz igénybe, és az is most indult, ugye még egybeesik a nap is. Március 29-én érkezett meg a tájékoztatás az Európa Tanácshoz, az Európai Tanácshoz az Egyesült Királyság kiválási szándékáról, és két év van arra, hogy ez a válás békésen végbe menjen, tehát 2019 március 29-éről beszélünk, és csak azt követően lehet majd arról beszélni, hogy milyen új szerződés köt majd az Egyesült Királyság, és még nyitott kérdés az is, hogy az európai parlamenti képviselői helyekkel mi lesz, mert az már egyértelmű, hogy 19-ben a britek nem választanak EP képviselőket, de hogy a fennmaradó helyeket elosztják, tartalékban tartják, erről még nem született döntés. De hát ez azért két különböző folyamat, amely haladhat párhuzamosan, én azt gondolom.
És akkor fókuszáljunk Kolozsvárra. Májusban a FUEN Kolozsváron tartja kongresszusát. Hogy állnak az előkészületek? Van-e akkora nagy kongresszusi központ, ahol le tudják bonyolítani, és hány meghívottra számítanak ezen jeles alkalommal?
Hát úgy tűnik, hogy az eredeti terveket most áthúzta ez a bizottsági regisztráció, hiszen számoltunk arról azzal, hogy a polgári kezdeményezésről beszélünk, beszámolunk, de most a polgári kezdeményezés köré fog épülni az egész kongresszus. Értelemszerűen tehát elhozzuk a kezdeményező bizottság tagjait, elhozunk szakértőket, elhozzuk az ügyvédeinket, akarunk válaszolni a szervezeteknek a jogos kérdéseivelre az egész aláírásgyűjtési kampánya kapcsolatban, és azt tervezzük, hogy a Bonchidai kastélyban lesz egy olyan nagy látványos esemény, amikor azt mondjuk, hogy elindul az aláírásgyűjtés innen Kolozsváról, Bonchidáról, miattuk az ötletet Európának, és az aláírásgyűjtés is innen tőlünk indul. Maga az esemény, a kongresszusi viták, illetve a közgyűlés az a napok a szállóban lesz Kolozsváron, ott vannak feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy 250-300 ember ott legyen. Nagyjából ilyen középméretűek a FUEN kongresszusai, tehát nem stadionnyi kongresszus szoktunk tartani, azok vesznek részt ezeken a rendezvényeken a tagszervezeteink részéről, akik fontosnak tartják az együttműködést, egymás megismerését, a közös témákat, akik érdeklődnek most ez esetben Erdély iránt, és mi azt szeretnénk, hogy egy olyan erdélyképet, egy olyan magyarságképet mutassunk be nekik, amellyel ha hazatérnek, akkor nagykövetei lesznek Erdélynek, a mi vidékünknek, és a mi problémáinkat ismerni fogják.
És hát adja a Jóisten, hogy meg tudják már mutatni a résztvevőknek, ha említette, hogy a Bonchidai Bánffy kastélyban is lesz esemény, tehát elhagyják a kincses város területét, kimennek Kolozsvárról, és visszafele jövet, vagy bármelyik irányból, hát ha már meglesznek azok a három nyelvű helyiségnévtáblák, amik végső soron egy szintén célt jelentenének, illetve megvalósítást
így
jelentenének
van, a kisebbségi jogok. Polgár úr támogatást is ígért a kongresszusnak, mondtam neki, hogy ez mindenképpen téma lesz a kongresszusban, erre számítson, de más jeles vendégeket is várunk. Navracsics Tibor biztos ígérte a jelenlétét, európai parlamenti képviselők érkeznek, nem csupán magyarok, hanem más országokból is. Az EBSZ képviselője, az Európa Tanács képviselői ott lesznek, tehát az RMDSZ-tel társszervezésben én azt gondolom, hogy egy nagyon erős üzeneteiben is fontos kongresszust tudunk rendezni Kolozsváron.
Sok sikert kívánok hozzá, további jó munkát, és minél hamarabb számolhassunk be újabb sikerekről, mind a FUEN, mind pedig a kisebbségi jogkeret szempontjából. Tisztelt Vince Lóránd, FUEN elnök úr, az RMDSZ külügyi titkára, köszönöm önnek a beszélgetést, további jó munkát kívánok.
Köszönöm a lehetőséget.